Nem szoktam gyerektörténetet mondani, először is azért, mert nem tudok, másodszor pedig azért, mert ezzel legalizálom azt, hogy a gyerekeknek nem kell utána figyelni már. Tehát meghallgatják a gyerektörténetet, és utána, hát ez már nem nekünk szól. Nem? És mindenki el kell színezni, meg játszani, meg beszélget, meg sír, meg ilyeneket szoktak csinálni. De nem kell izgulni, mert a mai történetben is nekik is fog szólni, lesz benne minden, vendégség, szórakozás, gyilkosság, pont úgy, mint a mesékben. Szóval talán ők is fogják élvezni egy picit ezt. A mai alkalommal egy eseményről szeretnék beszélni nektek, egy mennyegzőről. A mennyegzőről való részvételről pontosabban, és ha lenne címe a mai alkalomnak, akkor az lenne a címe, hogy mi kell ahhoz, hogy részt vehess a bárány mennyegzőjén. Mi kell ahhoz, hogy részt vehess a bárány mennyegzőjén. Nem mindenki tudja, hogy mi az a bárány mennyegzője, milyen mennyegző, meg milyen bárány, meg milyen mennyasszony, meg ilyesmi. És miattuk csak egy pár mondatban ezt így gyorsan elmondanám. Tehát először is ki a bárány, kinek a mennyegzőjéről van szó. A Bibliában azt olvashatjuk, hogy Jézus Krisztus maga a bárány. És van egy pár, ami erről szól, hogy és mondanékem, írd meg, boldog azok, akik a bárány mennyegzőnek vacsoráján hivatalosok. Íme Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit, a Keresztelő János kijelentése. Ezek azok követik a bárányt, valahová megy, kinoszhatott pedig alázatos, hogy száját nem nyitotta meg, bárány mészászát. Tehát csomó ige van a Bibliában, ami azt mutatja, hogy Jézus Krisztus maga a bárány. Mi a bárány mennyegzője? Mi a bárány mennyegzője? A Bibliában a bárány mennyegzője az esemény, amikor Jézus átveszi az országot, a mennyei Jeruzsálemet. A mennyegzői vacsora pedig Jézus eljövetelekor van, a világ végén, amikor lezáródik a földi történelem. Ez egy ünnepség lesz, egy új világ kezdete, egy konkrét esemény nem jelképes. Lesz egy ilyen esemény, hogy egy vacsora, nagy asztal, ott lesznek a megváltottak, ez egy valóságos, nem jelképes esemény lesz. És azt gondolom, hogy érdemes ott lenni ezen a vacsorán, ugyanis más opció nincs a túlélésre. Vagy oda kerülünk, vagy elkárhozunk. Végleg meghalunk. Ennyi volt, kész. Nincsen kiskapu, nincsen következő vizsga lehetőség. És a szimbólumok közül már kettőt azonosítottunk. Jézus a vőlegény, a mennyegző, leegyszerűsítve az örök élet. A mennyasszony pedig a Biblia egyik értelmezése szerint Isten népe. Van egy másik értelmezés, Máté 22-ben ott a vendégek, ez a kettő értelmezés ismertes, tehát vagy a vendégeket szimbolizálja a mennyasszony, vagy pedig Isten népét. Az egyik legszebb ószövetség részben, Ésaiás 54-ben ez az ige szerepel, hogy mert férjed, a te teremtőd, seregek ura az ő neve, és megváltod Izrael szentje, az egész föld Istenének hivatig. Mert mint elhagyott és fájú lelkű asszony, hív téged az Úr, és mint megvetett ifjú asszonyt, ezt mondja Istened. Egy rövid szempillantásig elhagytalak, és nagy irgalmassággal egybegyűjtelek. Tehát a kérdés az, hogy mi kell ahhoz, hogy részt vehessünk ezen az alkalmon? Mi kell ahhoz, hogy üdvözüljünk? Mi kell ahhoz, hogy ott lehessünk a bárány mennyegzőjén, hogy beléphessünk az örökké valóságba? Sok válasz létezik a kereszténységen belül és kívül egyaránt, de inkább belül. Van, akik azt mondják, hogy semmi nem kell hozzá, mert Jézus meghalt minden bűnünkért. Meg vagyunk váltva, megváltás befejeződött. Igazából ez egy kegyelmi ajándék. Van, aki azt mondja, hogy csak hinni kell, a hit az, ami perdöntő, hogy van-e hited. Igazából ez a lényeg. Van-e hited. És vannak, akik a jó cselekedetekre esküsznek, jót kell cselekedni minél többet, mert a végső elszámolásban majd a mennyei könyvekben azokat a dolgokat fogják felolvasni, ami a jó cselekedetekről szólnak. És vannak azok, akik azt mondják, hogy a meghívás mindenkinek szól, csak el kell fogadni és kész. Ez az evangélium. Tehát semmit nem kell csinálni, hinni kell, jót kell cselekedni, vagy csak el kell fogadni mindent, ami az Úrtól jön. Mi mit gondolunk erről a kérdésről? Hogyan vettünk részt az esküvőn a bárány mennyegzői vacsoráján? Máté evangéliumának 22. fejezetében van egy elég szemléletes leírás erről az egész esemény sorról. A példázat szerint van egy király, aki mennyegzőt szervez a fiának. Máté evangéliumnak a 22. fejezetében van ez a példázat. A vendégek pedig azok az emberek lennének, akik elfogadják a meghívást. A hívás így hangzik. Íme, ebédemet elkészítettem, turkaimat, hízlalt állataimat levágtam. És kész minden. Gyertek el a mennyegzőre. Gyertek el a mennyegzőre. Ezt üzenne a király meghívottaknak. És milyen szeretettel való hívás ez, nem? Ebédemet elkészítettem. Nektek. Hízlalt állataimat levágtam. Nektek. Kész minden, hogy jól érezzétek magatokat. Ez az alkalom rólatok fog szólni, nem rólam. Miattatok van az egész. Nem miattam. Szóval az első dolog, amit tehetünk, hogy ha ott akarunk lenni ezen az alkalmon, hogy álljunk szóba a hívással. A példázatban az első csoport egyszerűen figyelmen kívül hagyta a hívást, annyira nem érdekelte sem a király, sem a fia, sem a lakoma, hogy inkább elment szántani. Tehát az a második, az első, az még ennyit se csinál. Tehát az teljesen figyelmen kívül hagyta. És az első komolyabb csoport, aki valamilyen szinten reagált rá, az elment szántani. Ez volt a reakció. És mennyire tipikus ez a leírás, nem? Hogy inkább elmegy szántani. Nem érdekli az örök élet, még annyira sem, hogy elgondolkozzon rajta. Eszik, iszik, szaporodik, meghal. Tömegek élik le az életüket. Én 16 éves koromban kezdtem el gondolkozni azon, hogy mi az élet értelme. Akkor egy csodának tartottam a létezést. 16 évesen. Meghalt az egyik barátom, 15 éves volt, és mondom, mikor fogunk találkozni? Soha. Mi az, hogy soha? Mi az, hogy soha? És elkezdtem gondolkozni, hogy olyan csoda, ahol élünk, a föld, a állatok, a természet, az emberek, a táplálkozása, a csillagok, az egész bolygó, ez egy csoda. Mi az, hogy soha többet nem élhetünk meg ez az evolúciónak a terméke, meg ok nélküli dolog itt minden, amit látunk. Viszont nagyon sok embert az egész nem érdekli. Teljesen közönyös, minden kérdés, ami a létezéssel kapcsolatos, inkább szánt. A következő csoport, akiket a király szolgái hívnak, már nem annyira közönyös, mert megverték azokat, akik hívni merészelték őket a vacsorára, nem? Miért? Azért, mert egy lakomára akarta meghívni őket az a szolga. Elment és mondta, hogy lesz egy lakoma is. És minden el van készítve. Gyere el! És agyba főbeveri. Logikus, nem? Bántalak azért, mert jó vagy hozzám. És tipikus leírata ez is a sátáni lelkületnek, a bukott emberek lelkületének. És ma is ugyanez a mintázat látható nagyon sok ember között. Egyszerűen nem tudják megbocsátani, hogyha jó vagy hozzájuk. Az emberek nem tudják megbocsátani, hogyha jó vagy hozzájuk. Azért ez kemény, nem? Így van? Így van egyébként ez? Vadállat családapa ütiveri a gyerekeit, vagy csak teljesen közömbös, soha a gyerekét el nem vitte sehova, nem vett neki soha semmit, narcisztikus pszichopata, gyerekei lesik minden kívánságát, szeretnének neki megfelelni, felesége meg szerelmes bele, 30 éve töretlenül szolgál neki. És ugye ezt is túlzásba lehet vinni, amikor valaki nagyon túl tolja, és megutálják, meggyűlölik. Tehát egy SM-et vég nélkül csinálni, és persze nem mindenkire érvényes, de azért tipikus szerintem. A másik meg, hogy aranyos, kedves, családcentrikus, szolgál a családjának, rajong a feleségéért, és sok esetben, de nem minden esetben nyilván, mi a következmény ennek, a gyerekei levegőnek nézik, a felesége meg csalja, mert unalmas, egyhangú, kiszámítható. Ez is tipikus, nem? Volt egy ismerősöm 20 évvel ezelőtt, nagyon szép nő, szőkehajú, kékszemű, magas, igazi fotómodell alkat. És volt egy világi barátja, egy igazi, nem tudom, bunkó, bocsánat, ezt mondom, de tényleg állandóan veszekedtek, ölték egymást, és mondta ennek a lánynak, hogy figyelj, miért vagytok együtt, de tényleg, miért vagytok együtt? Mert állandóan ölitek egymást, tehát nem jó. Azt mondja, hogy igen, sokat veszekszünk, de aztán olyan édes a kibékülés, ezt mondta. Sose felejtem el. Tehát ez volt a maltera, a kapcsolat maltera. Olyan édes a kibékülés. Megölik egymást, de nem. Ez egy izgalmas ember volt. Izgalmas volt, nem? Tényleg itt csúnyán beszélt, káromkodott, verekedett, bűnöző volt, szerintem börtönben is volt azóta. Pesgett az élet, nem? Volt benne spiritus. Én a rossz fiúkat szeretem. Tipikus, nem? Ez a sátáni mintázat az ember lelkében. És a megváltási tervben is, ha hiszük, ha nem, de ugyanezek a dolgok tapasztalatok, mert addig, ameddig Istent az emberek a Sinai hegyen beszélő Istenként ismerték, addig rá sem mertek nézni. Mert aki közel megy hozzá, meghal. Még ha a hegyhez is ér hozzá valaki, meghal. Még egy eltévedt kecske is az, aki hozzáér a hegyhez, meghal. Ő se jöjjön közel. És azt mondták erre a zsidók, hogy amit az Úr parancsol, mi azt megtesszük. Ez már igen, nem? Ezt követni kell, ezt a valakit, ezt a lényt. Én hozzá se lehet, oda se lehet menni a hegy. Még amin áll, ahhoz se lehet oda menni. Mert aki hozzáér, meghal. Na, hát ez már valami. 78. Zsoltár írja le egész részletesen az Isten és a zsidó nép szerelmi viszonyát. A 34. versben például így jellemzi az ige a kapcsolatnak a dinamikáját, hogy ha ölte őket, hozzáfordultak és megtértek, Istent keresték. Ha ölte őket. Amúgy nem. Amúgy, amikor nem ölte őket éppen, akkor mit csináltak? Amikor éppen áldotta őket, teljesen össze voltak zavarodva ettől az egésztől, nem értették a helyzetet. És ugyanebben a Zsoltárból azt olvashatjuk, hogy és ráparancsolt a felhőkre ott fent, és az egek ajtait megnyitotta, és hullott rájuk a manna eledelül, angyalok kenyerét ette az ember, bőséggel vetett neki kereséget. Megindította a kelti szelet az egekben, és hullott rájuk annyi húst, mint a por, és annyi madarat, mint a tenger fővenye. És leszállítja azokat az ő táboruk közepére, az ő sátoraikhoz körös körül, evének azért is igen megelégedének, és amit kívántak, azt hozta nekik. Amit kívántak a külsivatagban, a pusztában, azt hozta nekik. Mind a mellett is újra vétkezének, és nem hittek az ő csoda dolgaiban. Ez hogy lehetséges? Ha ölte őket, hozzáfordultak, megtértek. Ha áldotta őket, jött a manna, jött a fűr, jött minden, elfordultak, megöntötték az aranyból, és vissza akartak menni Egyiptomba. Hogy lehetséges ez? Mi kell ahhoz, hogy részt vegyünk a mennyegzőn? Ettől a lelkülettől lehető legtávolabb menni. Nem hittek az ő csoda dolgaiban, nem? És a legdurvább az volt, hogy amikor ugyanaz Isten 1500 év múlva eljön, emberré lesz, meggyógyítja a betegeiket, feltámasztja a halottaikat, megvendégelt őket a pusztában megint, és emellett ugyanaz a nép keresztre fesztette és megölte. Isten nem csinált sem, csak bemutatkozott, eljött hozzájuk. És ez volt az út vége. Kapcsolati, a szerelmi útnak a vége ez volt, hogy megölték az Istenüket. Képes vagy szeretni a jót, ragaszkodni hozzá, kötődni hozzá? Ha van két gyereked, nekem nincs, de nektek van. Melyiket szeretitek jobban? Azt, aki aranyos, hűséges szolgál, vagy azt, aki a lázadó olyan? Apja, fia. Nem? Mindegyiket tudom, meg a gyerek az más. Persze. Szóval a küldött a királytól hozzá a meghívót, mit válaszunk neki? Az első dolog, hogy fogadjuk el a hívást, és ne bántalmazzuk azokat, akik hívnak bennünket. Ez a legelső lépés. És a Máté 22-ben lévő példázatban van még egy pont, ami arról értesít bennünket, hogy nem elég, hogyha elfogadjuk a hívást, nem elég, hogyha elmegyünk az esküvőre. Ki lehet kerülni erről az esküvőről, a mennyegzőről még ezután is sajnos? Hogyan lehet kikerülni? Nincs mennyegzői ruha. Bemenvén például a király, hogy megtekintse a vendégeket, látott egy embert, akinek nem volt mennyegzői ruhája. És mondta neki, barátom, mi módon jöttél ide, hogy nincsen mennyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. Az ember hallgatott. Miért hallgatott? Mert érezte, hogy jogos, nem? Ugyanis a király minden meghívott vendégnek felajánlott egy méretpontos vadonatúj ruhát. Állta a szolga a bejáratnál, jött az ember úgy, ahogy van, földekről, koszosan, szakadtan, ruha nélkül, az erdőből, mesztelenül, bárhonnan, ugye, mert hittak mindenkit a szolgák. És ott áll a királynak a szolgája, jó napot uram, meghajol, leveszi a megengedő, levegye a méreteit, levette a méreteit, köszönöm, legyen kedves, fürödjön meg, ott van törölköző, meg tusfürdő, meg meleg víz, meg ilyesmi, mindjárt jövök. Elmegy a ruhatárba, és a paraméterek alapján hozza a vadonatúj ruhát nejlomba. Parancsoljon, uram! Érezze jól magát! És az embernek ez nem kellett. Nem kellett, hiszen ő csak egy jót akart enni. Sem a király nem érdekelt igazán, sem a ruha. Mit jelképez a ruha? Mit jelkép ez a ruha? Jelenés a könyvnek a 19. fejezetében olvasható az alábbi ige. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget neki, mert eljött a bárány mennyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. És adatot annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér ruhába, mert a fehér ruha a szentek igazságos cselekedetei. És mondd nekem, írd meg, boldog azok, akik a bárány mennyegzőjének vacsorán hivatalosak. És mondd nekem, ezek az Istennek igaz beszédei. Tehát a ruha a Bibliában jellemet jelképezi, és ezért tűnt el a fényruha Ádám és Éva testéről a bűnbeesés után. Nem? Mert az addig ártatlan pár elfordult Istentől. Tökéletes volt a jellemük, romlatlan volt a jellemük, és amikor bűnt követtek el, és megromlottak, eltűnt a fényruha. Eltűnt a fényruha. És mit csináltak Ádám meg Évaék? Fügefa leveleket férceltek össze, hogy legyen valami ruhájuk. Tehát az isteni tökéletes jellemet lecserélték Sátán által összetákolt fügefa levél ruhákra körülbelül. És ebbe mentek Isten elé, mikor jött. És Isten egyből észrevette, hogy várja, hol a ruha, amit tőlem kaptatok. Miért cseréltétek le erre a fügefa valami borzalomra? És ugye ezt a modellt próbálják ma is sokan követni, hogy jó cselekedetekkel akarja kompenzálni a jellemtelenséget, és ez nem biztos, hogy működőképes modell. És csak egy mondat még ez, hogy úgy is amiatt vesztette el Ádám és Éva a kifogástalan jellemüket, a fényruhájukat, mert engedetlenekké váltak Isten szavával szemben. És ez egy borzasztóan fontos és nagyon-nagyon kevés keresztény által megértett és elfogadott tény, hogy az Isten szava iránti engedetlenség miatt veszthették le az ártatlanságukat, kerültek ki az Édenkertből, és váltak halandókká. Semmi más nem csináltak. Semmi más nem csináltak. Csak amit Isten mondott, azt nem vették komolyan. Nem teljesen komolyan vették. Romlottakká váltak. És az a kígyó, az a sátán, aki ott akkor elhitette az első tökéletes, természetfeletti fényruhát viselő embert, hogy nem számít, ugyanez a sátán ugyanígy elhitett ma is mindenkit, aki elhiszi, hogy nem számít, nem lényeg, nem annyira fontos. Isten kegyelmes, szeret, meghalt az összes bűnödért, nem számít. Csúnyán beszélsz? Nem számít. De ahogy Pál az Efézusi levélben azt írja, hogy semmi rothadt beszédeti szátakból ki ne jöjjön, nem baj, nem üdvösség kérdése. De ahogy Isten küld egy prófétát, hogy egészségesek lehessünk, hát fia, az se számít igazából, nem? Nem gond, majd imádkozom az ételért. Nem probléma. Nem üdvösség kérdése. Jézus is evett húst, meg Jákob gyártotta a sajtot, a tejet. Mi a bajod már megint? Nem táplálkozásról van szó. Mi a bajod már megint? De ahogy Isten megmondta, hogy ne hazudjál, és hogy ne lopjál, meg hogy ne paráználkodjál, hát nem gond, ez nem hazugság volt, csak az igazság, nem tudom, más oldalról való megvilágítása, nem? Van egy ismerősöm, aki 20 évvel ezelőtt férfi ember, azt mondta nekem, hogy Isten egy pokolgépet épített a férfi testébe, és azt várja, hogy az ember ezt figyelmen kívül hagyja, ugye ne paráználkodj, és azt nem tudta megállni, és mindig jöttek-mentek a barátnői, adventista volt, szolgálattevő ráadásul. És akkor beszélgettünk erről, hogy van ez, mindig ezt mondta, hogy figyelj, ne haragudj, de itt van egy pokolgép a férfi emberbe, ne haragudj, így működik a világ. És tovább lépett. Még megfejteni se próbálta az egészet, és most nyilván az élete sajnos elég rossz útat ért. Nem jött be ez a fajta filozófia, hogy ott a pokolgép, és hogy ketyeg, meg ilyesmi. Szóval az nem hazugság volt, meg a paráznaság sem igazából volt, hát mindenki ezt csinálja. Meg ez nem adócsalás, hanem ennyi jár a császárnak. Nem azt mondja a Biblia, hogy add meg a tolvajnak, ami a tolvai, hanem császárról beszél az ige, a császárnak. Hát hol vannak itt császárok? Hát tolvajok vannak, nem? És itt tartunk most, hogy Isten szava nagyon sok keresztény előtt súlytalanná vált. Nagyon sok keresztény Isten szavát alternatív ajánlásként értelmezi, hogy amit meg tud tartani, amit könnyen megtartani, ami egyetért, azt megcsinálja. De nagyon sok dolgot meg nem, mert azon nem ért egyet egyszerűen. Naplementétől naplementéig, meg megütnek, fordítsd a másik orcádat is, meg Isten az igazságszolgáltatás, nem? Adófizetés, meg ilyesmi. Tömegek próbálnak majd részt venni a bárány esküvőjén fehér ruha, azaz a bárány elleme nélkül. Mert ugye ez a cél, tehát nem egy jobb ruhát kell magunkra ölteni, mint amink van. Nem a gyülekezet legjobb emberének a jellemét kell, hogy lekopizzuk. Ki a legjobb? Jelentkezzen. Ja, te egész jól nézel ki, nem? Szeretnék olyan lenni, mint te. Nem ez a feladat. A bárány jelleme. A referencia pont, a mérték. Az ember is bepróbálkozott ruha nélkül részt venni a mennyegzőn, mert Sátán elhitette, hogy nem fontos, de nem fog működni. Jelenés a könyvében, a 3. fejezetben, ahol a Biblia a mennyegző előtti kornak üzem, ezt mondja az ige: azt látsom néked, hogy védj tőlem fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne látassék ki a ti mezítelenségednek rúdsága. De az emberek nem hallgatnak Isten szavára, mert Sátánnak a tömelket sikerült elhitetnie, hogy Isten szava nem fontos. A krisztusi jellem nem fontos. Ugye Laodicea üzenetben ugyanezt hiányolja Isten. Nincs ruha, nem jó a ruha. Azt látsom, védj tőlem. A szentek igazságos cselekedetei nem fontos. A krisztusi jellem nem fontos. A feltehetetlenség egy keresztének nem fontos. A fehér ruha nem fontos. És a zárójelben egy gondolat, hogy vannak az egyházunkban olyan tanítók, akik a 7 levelet jelenések könyvében nem 7 keresztény korszakra azonosítják. Az, hogy a Biblia mit mond, nem számít. Az, hogy mit mond a próféta, nem számít. Ellen White egyébként félreérthetetlenül beazonosítja, hogy a 7 levél a gyülekezet belső állapotát szemlélteti a világtörténelem különböző szakaszaiban. Ez nem kérdés. Efézus, Smirna, Pergamon, tudjátok. Utolsó Laodicea. Miért fontos ez? Miért fontos ez, ezt a romlást megállítani, amely az egyházunkban is felütötte a fejét? Azért, mert ha a 7 levél nem 7 keresztény korszakot jelképez, akkor nem mi vagyunk Laodicea. Következésképpen pedig, ha nem mi vagyunk Laodicea, akkor fehér ruhára sincs szükségünk, ugye? Tehát ne ez legyen a fókuszba, hogy a ruhádat cseréld le, mert nem jó, hanem legyen más a fókuszba. És külön hangsúlyozom, hogy a jellem és a fehér ruha az nem jó cselekedeteket jelent, hanem a jó jellemet, aminek a megnyilvánulása a jó cselekedet, és a kettő nagyon-nagyon nem ugyanaz. Először legyen meg a jó jellem, és a jó jellemnek lesznek olyan jó cselekedetei, amik majd bekerülnek az élet könyvébe. De ha valaki jó jellem nélkül akar jót cselekedni, az azt fogja mondani: Uram, nem a te nevedben tettem ezt, meg tettem azt, meg tettem amazt. Ha valaki csak azért nem tesz valamit, vagy azért tesz valamit, mert mondják neki, de nem ért egyet vele, nem azonosul vele, az farizeusi értéktelen dolog lesz. És ebben a szempontban a cselekedet semmit sem számít. Az előbb azt mondtam, hogy ha valaki bármit azért tesz meg, vagy bármit azért nem tesz meg mondják neki, de nem ért egyet vele, nem azonosul vele, az gond. Ezzel egyet tudtok érteni? Ez azért nagyon fontos, mert... Tessék?
Ezt tudom, hogy valami helyes, és még belülről nem jön, hogy azt tegyem, akkor inkább teszem azt, amit nem szeretném, de helyes.
Igen. De törekedsz arra, hogy megértsed. És azért nagyon fontos ez, mert én sokáig nem hittem, hogy az isteni értékrendet azt el lehet fogadni egy embernek teljes mértékben. Nem tudtam elképzelni, hogy lehet egy olyan pontra jutni, hogy minden egyet tudok érteni. És én most azt látom, hogy 25-28 év kereszténység után, hogy szerintem el lehet jutni arra pontra. Ugye 22 éves volt, amikor megkeresztelkedtem. És nagyon sok olyan dolgot nem tudtam egyetérteni, ami egyértelmű bibliai leírás, amiről Ellen White beszél. És az ember csinálta. És nem biztos, hogy helyes volt. Ami azt mondja Pál, hogy nem hitből van bűn az. Ugye, nem hitből van bűn az. És én nem azt mondom, hogy ha valamilyen nem értünk egyet, azt ne csináljuk, hanem amit az előbb mondtál, hogy ha nem értünk egyet vele, vagy nem látjuk még át, akkor kezdjünk el gondolkozni rajta. Ne lépjünk túl rajta könnyedén, hogy, hogy nem azonosulok vele, nem értek le teljesen egyet, viszont csinálom, vagy nem csinálom. Mert tiltja az ige, vagy éppen biztat rá. Szóval az a lényeg, hogy csak úgy tudunk Istennel teljes mértékben közösségre jutni, hogyha amit a Bibliában olvasunk, azzal 100%-osan tudunk azonosulni. Ha nem, akkor álljunk meg, és kezdjünk el gondolkozni rajta, hogy hol a hiba. Hol a hiba. Pár hete dolgozott nekem egy testvér, és egy hétig dolgozott, és közel 600 000 forintos munkabért kért el, ami nem baj. Megalapodtunk, azt mondtam, hogy ezért rendben van. A baj az volt, hogy az utolsó két nap, ugye egy hétig, hat napon keresztül dolgozott, az utolsó két nap végig szívta a véremet, hogy fizessek neki többet. Mondtam neki, hogy örömmel, de indokolja meg, egy érvet mondja, hogy miért. Csak egyet mondja neki, hogy miért. És azt mondta, azért, mert van három gyerekem. Mondtam neki, hogy jó, de ez a te dolgod, nem az enyém. Ez nem része a megállapodásunknak, hogy neked hány gyereked van. Aztán azt mondta, hogy sóba kerül az üzemanyag, meg drága a lakhatás. És mondtam neki, hogy figyelj, soha életemben nem kerestem egy hét alatt 600 000 forintot. Soha. Pedig jó munkahelyeken dolgoztam. És akkor látta, hogy nem megy semmire, azt mondta, hogy keresztények vagyunk, testvérem. Értsen meg őt, keresztények vagyunk. És mondtam neki erre, hogy az én kereszténységem ilyen helyzetben arra van optimalizálva, hogy amiben megalapodtunk, azt teljesítsem. Nekem ebbe merül ki a kereszténységem egy ilyen helyzetben, ha üzletelek egy testvéremmel. Amit én megmondok, az legyen úgy. Nem abba, hogy megalapodunk valamiben, aztán teljesen máshogy lesz. Amit fogadom, megadom. És csak azért mondom ezt el, mert testvérem, ez a mentalitás nem tud részt venni a bárány esküvőjén. Sem a hanyag-trehány munkavégzés, sem az adóelkerülés, sem a száma nélküli munkavégzés, sem a bejelentés nélküli foglalkoztatás. A hazugságnak, csúszatásnak, füllentésnek semmilyen verziója nem megy be oda. Sem a mértéktelenség, sem az élfajházat. Amikor megkeresztelkedtünk, akkor még ilyen gázos autóval jártunk, és a propánbután gázpaszból tankoltuk meg a gázos autót, nem pedig a kúton vettük meg, mert egy olcsóbb volt. És amikor valaki frissen megkeresztelkedik, akkor nem akar semmilyen ilyen dolgot megtűrni az életébe. És megkérdeztük az egyik vezető lelkészt, hogy mi a vélemény erről, mert ez egy kérdés nálunk, hogy most szabad-e pumpálni a gázpaszba, a gázt a kocsiba, vagy pedig kúton kell megvenni háromszor annyiért. És azt mondta, hogy figyeljetek ide, igazából a tolvajtól visszalopni nem bűn. És ezt mondta. És azért mondom ezt el, mert én beszéltem azóta a keresztény könyvelővel is, hogy ugye aki vállalkozó, aki ilyen kis KKV-ba tevékenykedik, vagy egyéni vállalkozó, az tudja azt, hogy Magyarországon úgy vannak az adók megalapítva, hogy muszáj, hogy valamit csináljál. Mert fehéren nem tud üzemeltetni, és azért van ilyen irgalmatlan nagy adómérték kiszabva, mert ha a fele befizeti, akkor az államnak az már elég. A másik fel meg úgyis elcsalja, mindegy, hogy mennyi lenne az adó. És így beszéltem egy könyvelővel, hogy nekem gond az, hogy a pénztárgépben nem ütök be mindent. Nekem gond az, hogy az alkalmazottam kap papíron 100 000-et, hivatalosan, ténylegesen meg 300 000-et. Nekem ez probléma, mint keresztény. És akkor mondta ez a könyvelő azt, hogy ezzel nincsen semmi gond, mert Magyarországon így működnek a dolgok. És csak azért mondom ezt most itt el nektek, mert mi a bárány mennyegzőjén szeretnénk részt venni. És fehér ruhákba kell oda menni. És én azt gondolom, és ne kövezetek meg ezért, hogy a fehér ruha az Svájcba, Németországba, Boszniába, Magyarországon, Kalkuttába ugyanúgy kell, hogy kinézzem, szerintem. Tehát nincs olyan, hogy a Svájcba lévő embernek a fehér ruhája az hófehér. Magyarországon egy kicsit szürkésebb, de itt az fehérnek számít. Romániában meg még egy fokkal árnyaltabb. Én ezt nem hiszek ebbe egyszerűen. Én abban hiszek, hogy a keresztény embernek meg kell találni azt a megoldást, hogy ne legyen adócsaló, ne legyen hazug. Semmi makula az életében nem maradjon benne. És ha nem tudja ezt megoldani úgy, hogy vállalkozó, akkor hagyja be a vállalkozást. Ez azért kemény, nem? Hagyja be a vállalkozást, mert én nem hiszem azt el, hogyha az ember leél egy egész életet úgy, hogy minden adóbevallásnál hazudni kell. Alá kell írni, hogy ennyit kerestem, ennyit fizettem, nem? az ott egy okirat hamisítás, mert nem a valóságot írom alá. És most nem az a kérdés, hogy ez jogos vagy nem jogos, az a kérdés, hogy keresztény ember egy ilyen rendszerbe így belemelte. Ugye régen az, a keresztények az életüket adták azért, hogy igazat mondjanak, pedig ott mit kellett majd csinálni? Imádod a, nem tudom, bármit vagy nem, igen, ennyi, egy hazugság és megmenekül a családjával együtt. De a mártírok azt mondják, hogy nem, ez hazugság, nem. Én Krisztus szolgálom. Micsoda, aki jó, akkor ott a mágia viszontlátással. Na most lehet, hogy ez így furcsán hangzik, de szerintem most magamról prédikálok, nem rólatok, mert nektek nincsenek ilyen ügyeitek. De szerintem törekednünk kell arra, hogy minden ilyen dolgot az életünkből kivessünk. Tehát nulla, zéro, semmilyen ne legyen benne. És a Jóisten meg fogja mutatni, hogy hogyan tudjuk ezt elérni, és lehet, hogy nem tudunk annyit keresni, kevesebbet. Lehet, hogy nem lesz a jó autónk, mint így. De tiszta lesz a lelkiismeretünk. Lassan be kell fejezni, még egy dolgot elmondottam. Beszéltem egy barátommal, aki azt mondta, hogy az ő legerősebb jellem tulajdonsága az alázata. És megkérdeztem tőle, hogy ő valóban alázatos-e, vagy csak alázatoskodik. Tehát csak próbál az lenni, és nem értette. Nem adventista az illető, és nem értette, hogy most mi a különbség a kettő között. Aztán mondtam neki, hogy az alázat megléte akkor derül ki, hogyha az embert megalázzák. Ha megalázható, ha hagyja magát megalázni, akkor valóban alázatos. Ha ellenáll az egója, és kijön belőle a sárkány, akkor nem alázatos. Nem? Ez ilyen egyszerű. Hogyha valaki gazdag, vagy szép, vagy okos, akkor az nagyon nehezen tud alázatos lenni. Nem kizárt, ismerek olyat, de nagyon-nagyon nem könnyű, mert a stabilitását, az identitását nem Isten adja, hanem a vele született, vagy a megszerzett javak. És én hiszem azt, hogy mindannyiunknak el kell jutni az alázatosságra, a valódi tényleges alázatosságra, és annak az embernek könnyű alázatosnak lenni, akinek az élete egy pókfonálon lóg, aki a levegőt egy szalmaszálon keresztül szívja a víz alól. Nem? Akinek már csak egy adag lisztje, meg egy adag olaja van, és utána meg éhen hal. Szóval a körülményekkel nagyon sok múlik, hogy kiben tud kialakulni az alázat, és kiben nem. Dávidot, mikor üldözte Saul király, akkor alázatos volt, ugye mennyi szép Zsoltárt írt. Mikor király lett, elvesztette az alázatát. Mikor meghalt 4 gyereke, akkor mit kapott vissza egyből? Az alázatát, nem? Mikor megerősült az országa, akkor mit veszett el újra? Az alázatát. Népszámlálás, mekkora király vagyok, mekkora országot építettem, mi? Hány katonám van? Nekem is gondom van ezzel, mert én tudok alázatos lenni, hogyha az érdekeim úgy kívánják. Hogyha a szerep úgy kívánja, ha a közösség úgy kívánja. Vagy ha erősebb az, aki alázni próbál. Nem? Kiszáll az autóval valaki 140 kilós, széttetovált izomkolosszus, és oda jön hozzám magyarázni, akkor Juhász Zsolta a világ legalázatosabb kereszténye. Nem? De ha oda jön egy nő mondjuk, hogyha a nő szép, akkor ott is alázatos vagyok, mert annak lehet a férje, ez a nagy darab vadállat. De ha oda jön egy olyan, aki biztos, hogy nem jelent rám beszélt, akkor mit csinálok? Ez a kérdés. Mi van akkor, hogyha gyengébb az, aki elkezd bennünket alázni? És szerintem egyébként a legtöbb kereszténynek alapvető kérdés, hogy egy keresztény embernek alázhatónak kell lennie. Gondolkoztatok már ezen? Hogy célként kellene megfogalmazzuk azt, hogy megalázhatóaknak kellene, hogy legyünk, vagy nem. Krisztus megalázható volt-e, vagy nem? Mi kell ahhoz, hogy részt vegyünk a bárány mennyegzőjén? Mi kell ahhoz, hogy örökhetet nyerjünk? Mi kell ahhoz, hogy bebocsátást nyerjünk a mennybe? Ugye először is elfogadni a meghívást, másodszor elfogadni Istentől kapott fehér ruhát, a szeplőtele jellemet, amit Krisztus vérében kell megfehéríteni. Egy gondolat még ehhez. Mennyi az idő? Bocsánat. Van még egy-két percünk? Tehát mi kell ahhoz, hogy részt vegyünk a bárány mennyegzőjén, elfogadni a meghívást, és elfogadni a ruhát, és van egy ilyen leírás, hogy, hogy ezt a fehér ruhát, ezt a bárány vérében kell megfehéríteni. Mit jelent ez a jelképes dolog, hogy bárány vérében megfehéríteni? Ez azt jelenti, hogy az ember jelleme azáltal fog megváltozni, azáltal fog megtisztulni, hogyha követi a bárányt, valahova megy. Ha szemléli az életét, ha elfogadja a megalázó helyzeteket, amiben Isten beleengedi. Ha Krisztus áldozata vére hat az ember lelkére, gondolkozik rajta, hogy ez most miért történt. Szeret engem az Úr? Jó hozzám az Úr? Nem haragszik rám az Úr? Meghalt értem az Úr? És mikor az ember ezen gondolkozik, ezzel foglalkozik, akkor, és jönnek a nehézségek, akkor a Szentlélek által, a jelleme átalakul, megtisztul, megfehéredik. Így kell a bárány vérébe az embernek megmosni a ruháját, hogy foglalkozik Krisztusnak a jellemével, és hagyja, hogy az Úrtól jövő élethelyzetek hassanak rám. Harmadszor pedig kell még egy dolog, mi az, ami kell az esküvőn való részvételhez, hogyha mondjuk én vagyok a mennyasszony, nem elég elfogadni a gyűrűt, nem elég elmenni az esküvőre, nem elég felvenni a fehér ruhát. Kell még valami, ami nélkül nem működik az egész. Mi kell még hozzá? Mi kell még hozzá? Ott vagyunk az esküvőn, mi vagyunk a mennyasszonyok. Van minden, gyűrű, ruha, meghívó levél. Valami kell még ahhoz, hogy ez a dolog működjön, mi az? Szeretni a vőlegényt. Szerelemmel, rajongással szeretne a vőlegényt, és talán ez a legnehezebb egy önző embernek. Valódi szeretettel, valódi rajongással szeretni Istent, Krisztust és a bárányt. Miért? Tessék? Miért nehéz? Mert azt mondja, hogy tagadjam meg magam. Azt mondja, hogy az az igaz, tehát az igaz ember, amik a kárára is esküszik, megtartja. Azt mondja, hogy szeressétek ellenségeiteket, sőt, áldjátok azokat. Ilyeneket mond, nem? Azt mondja, hogy aki megüt, ne menekülj el. Ne állj ellen a gonosznak, hanem a gonosz jóval győzd meg. Meg azt mondja, hogy az igazságszolgáltatást hagyj rám, majd én megfizetek. Ilyeneket mond. Könnyű-e szeretnünk egy olyan lényt, aki ilyeneket mond nekünk? Nem, kinek szimpatikus ez? És nyilván egy gyülekezetben azt kell mondani, hogy hát nekem, hát persze, igen, de hogyha az egunkat kérdezzük, hogy őszintén megkérdezzük magunktól, hogy mennyire szimpatikus neked ez az egész. Most ugye tök őszintén, nem tudom, felvétel van-e, de van felvétel? Akkor nem mondok olyan dolgot, amit amúgy elmondanék most, amit lennék, de én nagyon nehezen viselem az igazságtalanságot. Mikor átjön valaki és kivágja a fámat, mikor valaki elén parkolva, mikor valaki büntetőfékez előtte, mikor valaki nem fizeti ki a nem tudom mit, mikor valaki a megállapodás ellenére nem azt adja, amit én megfizettem. Én borzasztóan nehezen viselem ezeket. És azt mondja Isten, hogy nem probléma. Micsoda nem probléma? Hogy hát ez a legnagyobb probléma a világon. Majd én megfizetek, bízd rám, ne aggódj, ne te. És amikor az ember ezekkel szembesül, nem tudom, szóval, hogy nekem azért vannak ezzel küzdelmeim. Jelenések könyvének, a Biblia utolsó könyvének az utolsó fejezete így zárul. Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is, és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is, és aki igaz, legyen igaz ezután is, és aki szent, szenteltessék meg ezután is. És íme hamar eljövök, és az jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedetei lesz. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég, az első és az utolsó. Boldog azok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. De kint maradnak az ebek, a bűbájosok, a paráznák, a gyilkosok, és bálványimádók, és mind, aki szereti, és szólja a hazugságot. Így záródik Jelenések könyve, és egy dolgot szeretnék még itt a végén elmondani, hogy nagyon, nagyon nagy kihívás egy ilyen igehirdetőszerű embernek, mint én vagyok, hogy miről beszéljen a gyülekezetben. Mert minden gyülekezet máshogy működik, minden gyülekezetnél mások a problémák. És voltam nemrég egy pesti gyülekezetben, és a tagság 30%-a masszívan aludt. És így, alszik, mondom, mit csináljak, mit rontottam el. És a végén, amikor ugye vége istentiszteletnek, tessék, mindegy. Ha valaki jó beszél, akkor 80 fokba is így figyelnek az emberek. Ha valaki nem jó beszél, akkor lehet 18 fok is, meg legyezhetik őt legyezővel, aki is elalszik. Szerintem legalábbis. Mindegy. Lényeg az, hogy aludta 30%, és a végén mondták, hogy hú, milyen aktuális volt. Tehát mondom, nem éppen, mert a testvérek alszanak, mondom, ezt nem hiszem el. És mondják, hogy de, figyeljetek, mit mondt, de, csak ők más élethelyzetben vannak. Más életszakaszban vannak. Fú, mondom, milyen életszakaszban lehetnek? És tudjátok, azért mondtam most csak a legvégére ezt el, mert nagyon sok mindennek nincs aktualitása egy gyülekezetben. Nagyon sok mindennek nincs aktualitása, mert most nincs még itt az ideje. Tehát lehetne most beszélni a vasárnaptörvényről, meg a fenevad bélyegéről, nincs aktualitása, mert egyszerűen ez egy elmélet, vagy egy hit, ez egy profécia. De egy valaminek van aktualitása, tudjátok, hogy minek? A jellemfejlesztésnek. És azért, mert ez nem 5 perc. A jellemfejlesztés, a fehér ruhának a bárány vérébe való megfehérítése, megtalálása, fölvevése nem 5 perc. És nyilván mindenki azon jutatja magát, hogy hát Jobblator 5 perc alatt megtalálta a fehér ruhát, nem? Több volt, mert előtte már csomó minden megtörtént. De csak azért mondom azt ennetek, mert nekem nagyon nagy félelmem az, hogy nem vagyok kész minden nap. És próbálom úgy összesakkozni a dolgot, hogy ha majd látom azt, hogy kezd forrósodni a talaj, akkor majd gyorsan megrázom magam, lerázom magam a világi dolgaimat, és majd akkor ott vagyok, hogy uram, hát itt vagyok én is. Nem fog működni. Nem fog működni. Krisztust megismerni, elfogadni, megszeretni, rajongani érte, az embernek a jellemét megfehéríteni, nem 5 perc. Nem 5 perc. Tehát ezt csak azért mondtam el, mert ha ezt ma kezdjük, remélem, hogy nem késtünk el vele, nagyon remélem, mert ti már ugye nem most kezdtétek, és Jóisten adja meg azt nekünk, hogy ott lehessünk a bárány mennyegzőjén, együtt, üljünk az asztalnál, jó hosszú asztal lesz, és hogy mindannyian fehér ruhát tudjunk hordani, amit a bárány vérében tudtunk megfejteni. Amen.